Sarà la loro dotea.
Éjfél. Az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket. Bővülnek a családi támogatások, a kormány 2025-ben is a családokért dolgozik, jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter a Facebook oldalán. Hankó Balázs a közösségi oldalára feltöltött videóban ismertette, 2025-ben 3754 milliárd forintot fordítanak a családok támogatására, amely 447 milliárddal több, mint az előző évben. 2010 óta pedig megnégyszereződött a juttatások mértéke. A miniszter az egyik legjelentősebb előrelépésnek a családi adókedvezmény megduplázását nevezte két lépcsőben, hozzáfűzve, hogy január 1-től 35 évre emelkedett a babaváró támogatás korhatára. Ezáltal legalább 10 000 családdal több juthat 11 millió forint kedvezményes hitelhez a babaváró támogatással. A támogatást már 260 000 igényelték, ennek köszönhetően 220 000 babaváró gyermek született meg. A falusi családi otthonteremtési kedvezmény a CSOK és a CSOK Plusz is az otthonteremtést támogatja, mondta Hankó Balázs, aki ezek mellé sorolta a vidéki otthonfelújítási programot, amelynek keretében az 5000 főnél alacsonyabb lélekszámú településeken akár 3 millió forintos visszanemtérítendő támogatáshoz juthatnak a családok, amennyiben ők is 3 millió forinttal járulnak hozzá házuk felújításához. A minimálbér emelkedésének köszönhetően a gyermekgondozási díj és a diplomás gyed összege is nő 2025-ben. Magyarországon a minimálbér 2025-ben 9%-kal, 2026-ban 13%-kal, 2027-ben 14%-kal emelkedik, hangsúlyozta Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatás politikáért felelős államtitkára Facebook üzenetében. Kiemelte, hogy nemrégiben történelmi jelentőségű megállapodást írtak alá a munkaadói és a munkavállalói érdek képviselettel. Hotel. 3 éves bérmegállapodásról van szó, amely egyértelműen meghatározza a következő évek bérdinamikáját. A következő 3 évben közel 40%-kal emelkedik a minimálbér mértéke. De ez nem csak azt a nagyjából 1 millió embert fogja érinteni, akire közvetve vagy közvetlenül hatással van, hanem a fölötte lévő béreket is érdemben fogja növelni. Ez azt gondolom, hogy nagyon fontos minden munkavállaló számára, hiszen a bérek növekedésén keresztül a családok megélhetése, biztonsága is növekszik. Ugyanakkor a munkáltatóknak ez a 3 éves bérmegállapodás egyfajta keretet tud biztosítani, kiszámíthatóságot jelenthet a következő esztendőkben, mondta Comba Sándor. Összesen 11 000-rel lett kevesebb a működő vállalkozások száma 2024 végére Magyarországon, mivel 35 000 cég szűnt meg, viszont csak 24 000-et alapítottak. Továbbra is 15 000 fölött maradt az új felszámolási eljárások száma, amelyek nagy részét az építőipar és a kereskedelem teszi ki. Az Opten adatai szerint a működő vállalkozások száma ismét csökkent, miközben a gazdasági bizonytalanság visszavetette a cégalapítási kedvet. 2024-ben valamivel több mint 505 000 társas vállalkozás volt aktív, ami 2,2%-os csökkenést jelent az előző évhez képest, amikor szintén több mint 12 000 céggel lett kevesebb a működő vállalkozások száma. A cégek számának csökkenése különösen a feldolgozóipart, az építőipart, a kereskedelmet, a gépjárműjavítást, valamint az adminisztratív szolgáltatások területét és az oktatást érintette. Mindenhol 3% körüli veszteséggel. Mint írják aggasztó, hogy a felszámolási eljárással megszűnt cégek száma megközelítette a 18 000-et, ami a fizetésképtelenség erősödésére utal. Az akkumulátorok a zöld átállás egyik kulcsát jelentik, ám a jelenleg használt technológiával több probléma is van. Egyfelől minél több töltési cikluson van túl a szerkezet, annál kisebb a kapacitása, de az is igen komoly fejfájást okoz, hogy a lítium-ion akkumulátorok rendkívül tűzveszélyesek. A mérnökök ezért világszerte azon dolgoznak, hogy a jelenleginél jobb alternatívát kínáljanak az energiatárolásra. Ezzel kapcsolatban tettek le egy új fejlesztést az asztalra dél-koreai kutatók, akik olyan 3-rétegű szilárd polimer elektrolitot fejlesztettek ki, amely eloltja önmagát és nem tud felrobbanni. Emellett a szakemberek szerint az akkumulátor élettartama is jobb, mint a jelenleg használt lítium-ion akkumulátoroké. A szilárd test akkumulátorok alapvető problémája, hogy gyengébb a teljesítményük, mint a folyékony polimeres társaiké, mivel a bennük lévő elektródák és elektrolitok esetében nehéz a teljes érintkezést elérni, ahogy az akkumulátor töltésen és kisütésen megy keresztül, a használat során a lítium-ionok éles, fémes dendriteket képeznek.
Az időjárásról.
Északnyugat felől csökken a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, ugyanakkor az északi részeken lesznek felhősebb tájak, valamint a déli határvidéken estig borult marad az ég. Az északnyugati szél élénk helyenként erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 4 fok között alakul, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 6 és 0 fok között valószínű, a fagyzugokban azonban ennél hidegebb is lehet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, fokozottan figyeljünk házi kedvenceinkre a nagy hidegben. A kintartott kedvenceink számára feltétlenül biztosítsunk energiában dús eleséget. Legyen az állatoknak mindig szélvédett kuckó kialakítva, hogy oda bármikor el tudjanak húzódni. Napközben többször ellenőrizzük az ivóvizes tálakat, a fagyott vizet ilyenkor langyosra kell cserélni. Ne feledjük el azt sem, hogy a hideg idő hatására nem csökken le kedvenceink mozgásigénye, minden nap szánjunk időt a velük való sétára, játékra, mondta rádiónknak dr. Puskás Gábor állatorvos. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Mi is az a hőmérséklet tartomány, ami már veszélyezteti az állatokat, akár sétáltatás közben, vagy akár egy kintartott kutyánál, macskánál?
Jó napot kívánok mindenkinek! Igazából azt mondanám, hogy amikor már nagyon oda kell figyelnünk, azok a mínuszok, ugye? Mert érezzük napjainkban, hogy ilyen 2-3-4 fok van, de ezt is hidegnek érezzük, mi emberek is, de ezzel simán a cicák, macskák elboldogulnak sokkal jobban, mint mi. De amikor már mínusz 5 vagy mínusz 10 fok körül tartunk, ott már azért teljes mértékben tessék odafigyelni. És ugye a kutyáknál egyszerűbb a dolgunk, és két síkon mozogjunk, mert egyszer, és arról beszélnék először, ahol jobban ki vannak téve a kutyusok, ez pedig a udvaron tartott, kertben tartott kutyákról. Ott mindenképpen, mert ott nem szoktuk látni, hogy kabát van a kutyuskán, nem szoktuk látni, hogy tappancs vagy kis cipő van a lábán, mert már ilyennel is találkozunk. Ugye, hanem ő a saját nyári életét éli, csak ebbe a hidegbe, ott, ahol mindenképp el kell követni a dolgokat, és a gondos gazdik ezeket meg is csinálják, az egyszer, ami legfontosabb, a folyadék, épp ezért a vizet mindig frissíteni kell, mert 5 perc alatt befagy, tehát napjában többször kell adni. Mindig azt szoktam javasolni a gazdiaimnak, hogy menjenek ki reggel, itassák meg, és ne is hagyják ott azt a tálat, mert tök fölösleges, és a kutya hozzá fog szokni, hogyha délbe valaki megint meg tudja itatni a családból, vagy este a gazdi hazamegy, akkor megint itassa meg, és utána ezzel a tállal ne is hagyja ott, tényleg nincs értelme, mert sokszor nekiállnak ösztönösen a jeget nyalni, hogyha olyan szomjasok, ezt megelőzhetjük ezzel, hogy nincs is ott előttük. És a kinti kutyáknál másik fontos lépés, hogy a házat téliesítsük. Tehát ez azt jelenti, hogy valamilyen takaróval, bármi. Én, és lehet, hogy ebben nincs igazam, de azt szoktam mondani, ugye, hogy nagy divat az a polisztirol hab használata, ami nagyon jó hőszigetelő, de mindenképp úgy tessék használni, hogy a kutya ne férjen hozzá. Tehát valamilyen borítást rátenni, mert magát szeretik ugyanis a kutyákat ezt megrácsálni, ezt a polisztirolt, és nem biztos, hogy ez jól tesz a kutyának. És alapvetően még egybe kell odafigyelni a kertben tartott kutyáinknál, hogy az étrendjének a kalóriatartalmát megnöveljük mindenképpen, ugyanis a saját kutyaházát ő saját maga tudja csak fűteni. Épp ezért egy mondatba odatérek, hogy aki először vesz kutyaházat kinti kutyusnak, akkor ne a legnagyobbat vegye, hanem pont akkor a kutyaházat vegye, hogy a kutya épp hogy befér és lefekszik, mert télen sokkal könnyebb dolga van azt a hőmérsékletet biztosítani ennek a biológiai hőnek, hogy jól érezze és kényelmesen magát. Tehát magyarul a kalóriatartalmat növelni, többféle lehet zsírosabb egy kicsit a házikhoz, lehet kalóriadúsabb tápot venni neki, minden gazdája tudja dönteni, de gondolni kell rá.
És a cicáknál, macskáknál ilyenkor mire gondoljunk? Természetesen még a kertes házaknál maradva, az udvaron tartott macskáknál, ők rájuk hogyan figyeljünk a téli időszakba?
Lehet, hogy furcsán fog hangzani. A kijáró macskák megoldják saját maguk ezt a történetet. Tehát ha olyan hideg van, hogy nincs kedve, akkor ott fog valahol a saját lakásunk környékén lenni, vagy a bejárati ajtó előtt, vagy a teraszon, fedett teraszon, vagy meg fogja találni azt a helyet, ahol ő bebújik a pincébe, elbújik, stb. És nagyon nem is tudunk mit, ugye, mert arról beszélünk, mondjuk arról a kiáró macsakról, aki otthon eszik, ott be kell ugyanezeket vetni, hogy ugye fagyottan nem áll a víz előtte, étrendjét egy picit megemelem kalóriadúsabbra, de igazából más nem. Mert ő nála teljesen fölösleges, mondjuk egy, nem is tudom minek nevezzem, kis kabátot rárakni, mert csak inkább balesetveszélyt fog okozni, hogy ki tudja, hol járkál és hol akadhat föl vele. Tehát ott nagyon ezen kívül, amit beszéltünk, hogy itatás, etetés, változtatása, nagyon nem kell semmit tennünk.
És a séta, a játék mennyire fontos? Itt még azért maradok a kerti állatoknál, mire figyeljünk oda, ha csak a kertben kint játszunk vele, vagy elvisszük sétálni a kutyát, hiszen tudjuk, hogy a kertben lévő kutyát is el kell vinni sétálni, tehát le kell őket mozgatni. Mire figyeljünk oda?
Picit ellenmondok, ha nem baj. Különböztessük meg azt, a, vagy, hogy miről beszéljünk, csak azért mondok egy kis ellen, hogy ugye van a kertben tartott kutyáknak egy pár százalék, amíg úgy, aki láncra van kötve, és házőrzői feladatot, vagy jelző feladatot lát el, mert úgy házőrző feladatot sem nagyon tud láncra kötve ellátni. Ott arra kell mindenképp figyelni, hogy ezeknél a kutyáknál az a terület, amit a lánc hossza ír körül, ott általában gödrök keletkeznek, kikopik a föld, nem a fű, stb. Ott mindig azt szoktam mondani, ezek a faluhelyen gyakoriak, azt szoktam mondani, hogy térre homokkal töltsük föl, hogy ne fagyjon le, ne álljon meg az esővíz, ne. Tehát ugye egy picit komfortosabb legyen a környezet, amikor kijön a házából a kutya. Vegyük azt a másikat, ami már sokkal több helyen előfordul, hogy kertben van, de abszolút szabad mozgással nincs megkötve, de ő kint van egy házikója, amiben alszik. Ugye ott attól függ, hogy mi a kutya mozgásig, a kutya fajtától függ. Ha a kutya mozgásigénye, amit egész nap megtesz, meg ott van helye szaladgálni, rohangálni, jelezni, ugye megugatni a utcán járók előket, stb. Ezekkel semmilyen teendőnk nincsen, és igazából ezeknek kb. A 90%-a ilyen. Sokszor ugye azért vesznek nagy kerttel házat új gazdik, vagy erre is gondolnak, mert esetleg az ő munkaidejük nem engedi azt, hogy plusz egy órát, vagy akár két órát minden nap arra fordítsanak, hogy elmenjenek még sétálnak kutyával, mert hát egyszerűen egy ilyen zaklatott, pörgős életmódot élünk, és itt beszélek inkább a sétáltatásról, azok arról a nagy tömegről, aki lakásban tartott kutya, és ugye muszáj elmenni vele reggel este legalább sétálni. Hát ott meg a piac, én is sokszor látom a számot, hogy már külön iparágok épültek föl a divatosabbnál divatosabb kutyaruhákra, sapkákra és minden egyébre. Tehát nagy a választék, ebbe egyetlen egy, amihez én ragaszkodnék, vagy szívből tanácsolom, hogy csak természetes anyagból készült ruhát tegyünk a kutyánkra, jó? Inkább nagymama kössön egy ilyen kis ruhácskát, ha nem is olyan divatos, de ilyen műszálas, műanyag dolgokat felejtsük el, mert egyre több a bőrallergiás kutya, többek között ennek következtében is, hogy allergén anyagokat nem tudjuk, hogy mit tartalmaznak ezek a nagyon divatos ruhák, de nem tudjuk, hogy mit tartalmaz. Tehát én ezt szoktam mindig javasolni a saját kutyásaimnak. Másik, hogy már láttam saját szememmel is itt Miskolcon ilyen kis kutya tappancsra felhúzható védő dolgot. Erre akkor kell figyelni, és akkor van szükség, de van egyszerűbb megoldása, mint ez a dolog. Amikor olyan jég van, vagy olyan fagyások vannak a járdán, ahol sózni kell, és a só az mindenképp ártalmas a tappancspárnáknak, de hát nyilvánvaló, amikor hazamentem, bementem a lakásba, akkor legyen egy lábmosás, vagy egy rongyal való áttörlés, szárazra törlés, hogy ez a só szabaduljunk meg tőle, és kész, tehát ennyi a egészen a teendőnk. És végül is, ami figyelem, vagy már állatorvosi szempontból javasolni tudok, hogy megszokott körünket járják ezek a gazdik azért, esetek 90%-ában, ismerik azt a területet, stb. Oda nem érdemes menni kutyusunkkal, akár idegen helyen, ahol ilyen hártya jég, vagy nem tudom, hogy kell ezt pontosan mondani, hogy egy vékony jégfelület van, de alatta összetörik ez a jég, és tócsa van, füves rész, tök mindegy, hogy milyen terület, mert sokszor olyan balesettel szembesülünk itt az állatkórházba, hogy elvágta a lábát, kérdezzük miért, hát egy ilyen jeges területbe lépett véletlenül a kutya. Tudni kell ugye, hogy nagy a szálérhálózata a tappancsok körüli területnek, és ha ott vágás történik, akkor rögtön meg is éjed a gazdi, mert nagyon erős jellegű vérzés jelentkezik. Tehát ezeket a területeket azért kerüljük el.
És ha már így szóba került, milyen esetekkel szokták behozni a kutyusokat, cicákat téli időszakba, itt önöknél az állatkórházba, mi a tapasztalat, milyen balesetek vagy megbetegedések fordulnak elő?
Tehát a fizikális tél által okozottak a leggyakoribb ezek a jéggel kapcsolatos dolgok. Nyilvánvaló, hogy a téllel összeköthető az, hogy megfázhat a kutya, felfázhat a kutya és ennek, de ezek igazából a kertben tartott kutyák vonatkozásában szokott előfordulni. A lakásban tartottak, tehát nem mondom épp azért, mert ugye itt vannak olyan védekezési módszerek, amikor beszéltünk, hogy megelőzhetők ezek. Tehát ezek inkább következményei a hosszantartó hidegnek, és hát majd vagy beszélünk, vagy nem beszélünk róla, ugye a téllel járó karácsony és a karácsonyi ünnepek alatt történő abszolút elrontott etetési hibák, hogy mert én szeretem a legjobban a családba, ne lássa senki, de adunk egy nasit, kocsonyacsontot adunk, stb. Annak számtalan egy dolga van, akár a üvegdíszeknek a karácsonyfáról való megevése, tehát ilyen érdekes esetek szoktak előfordulni.
Karácsonykor amúgy mire figyeljünk oda?
Ezekre nem tudjuk elegendőször elmondani, én már koromnál fogva 30 év vagy 20 éve mondom, kocsony a csont nem kutyának való. Tehát aki azt hiszi, hogy nagyon jót tettem, ez minden kutyára vonatkozik, kintire, bentire, az a legrosszabb gazda, sajnos értse jól mindenki. Mert főleg időskorban nem tudja megemészteni a kutya, székrekedést okoz, és állatorvosnál fog kikötni egy-két napon belül a csontevése után. Tehát tilos. És ezen felül ugyanígy van kutyáknál, akár a halászléből adunk neki halszálkákra, tessék vigyázni, mert elakadhat a halszálka. És az ilyen, amit előbb említettem, és most a leggyakoribbakat mondom, hogy eltűnnek lakásban tartott kutyáknál, gyerek van, és eltűnik a gyerek játéka, kisméretű játéka, abban a pillanatban gondolni, mert bármilyen hihetetlen, nem azt mondom, hogy minden nap előfordul a karácsonyi napokban, de előfordul, hogy a kutya azt hiszi, hogy az a ő játéka, és lecsúszik, és mi vesszük ki a gyomrából a gyerek játékát, és ugyanez van a karácsonyfa díszekkel, tehát, de ugye otthon megtanulja a gazdi, mert sok olyan ügyfelünk van, aki tudja, hogy a kutyától távol kell tartani a karácsonyfát, vagy is fordítva csinálja, mert egyszerűen nem tud ellenállni, hogy a gömbökkel ne játszon, és ne harabdálja szét.
Ilyenkor azért a téli időszakban, nyáron talán kevésbé, de ugye ilyenkor jobban észrevesszük az utcán élő kóborkutyákat, és azért őket is sok veszély fenyegeti. Mit tud tanácsolni, bárkit Miskolc utcáin találkozik kóborkutyával, védtelen kutyával, mit tehetünk, vagy mit érdemes tennünk?
Amit tehetünk, és hogy vegyük észre. Tehát ez a legelső. Ne menjünk el közömbösen egy kóborló kutya mellett, hogy biztos úgyis csak eltévedt, vagy találunk valamilyen indokot rá, hogy ne kelljen vele foglalkozni. Tehát ez ne legyen. Mert már az nagyon jó, sokféle, nem szeretném felsorolni, állatvédő egyesület van Miskolcon, ugye ezek civil kezdeményezések, de a önkormányzatnak is van állategészségügyi telepe, mindegyik elérhető interneten, telefonon, stb. Szólni, hogy láttunk, tehát ha nem tudja azt a, és igazából nem is várja el senki azt a dolgot, hogy fogadja ott azonnal örökbe ezt a kutyát. Tehát legalább jelezni mindenképpen. Ha olyan kutyusról van szó, amelyek már nem is kóborol, hanem kiéhezve fekszik valahol, és látom, hogy ott fekszik, akkor értesítsek, és próbáljak meg neki valamilyen úton, módon egy tálkába vizet adni, legalább vizet. Az már a legtökéletesebb, hogyha valamilyen ennivalót is elé teszek, tehát így segíteni, hogy jelzést adjon azoknak, akik tudnak százszázalékosan segíteni, de hogy vegyük észre, ez a lényeg.
Kedves hallgatóink, fokozottan figyeljünk házi kedvenceinkre a nagy hidegben. A kintartott kedvenceink számára feltétlenül biztosítsunk energiában dús eleséget. Legyen az állatoknak mindig szélvédett kuckó kialakítva, hogy oda bármikor el tudjanak húzódni. Napközben többször ellenőrizzük az ivóvizes tálakat, a fagyott vizet ilyenkor langyosra kell cserélni. Ne feledjük el azt sem, hogy a hideg idő hatására nem csökken le kedvenceink mozgásigénye, minden nap szánjunk időt a velük való sétára, játékra, mondta rádiónknak dr. Puskás Gábor állat. Orvos. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.
Thank you.
Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Rebeka.
Kedves hallgatóink, feltérképezik a Sajó állapotát, a Sajó folyó jelenlegi állapotát és az annak vízgyűjtő területén felhagyott bányák potenciális szennyező hatását vizsgáló projektet indított ugyanis a Kassai Műszaki Egyetem, a Miskolci Egyetem és az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság. Az összköltsége a projektnek 1,4 millió euró. A Kassai Egyetem Szlovákiában 25 mintahelyszínen felszíni és felszín alatti vízminőségi kutatások, talajmechanikai, geofizikai és geokémiai vizsgálatok végzésével igyekszik feltárni a Sajó vízgyűjtő területén lévő felhagyott bányák szennyező hatását. Magyarországon a Miskolci Egyetem 22, míg az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság 10 helyszínen végez hasonló vizsgálatokat. A részletekről Szűcs Péter, a Miskolci Egyetem általános rektor helyettese számol be. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Mi indukálta ezt a kutatást, ezt a projektet? Miért is indult el? Miért fontos, hogy most végezzék ezt a kutatást?
Hát a projekt ahhoz kötődik, hogy 2022 elején, januárjában, februárjában a Sajó-Szlovákiai oldalán súlyos folyóvízszennyeződés történt. Alsó-Sajó település közelében van egy felhagyott vasérc bánya, és ebben a vasérc bányában a télen lehullott elég jelentős mennyiségű csapadék hatására felteltek a bányajáratok, és a szokásosnál sokkal nagyobb mennyiségű savas bányavíz jutott ki a környezetbe, és ez a savas bányavíz a Sajóban jelentős vízminőség romlást okozott, elsősorban nehézfémszennyeződést, aztán savasodást, arzintartalom megnőtt, és hát bizony ez a szlovák oldalon halpusztulással, a víz elszíneződésével, komoly problémákkal járt. Itt a magyarországi oldalon is mérték a különböző koncentrációkat. Igazából véve egy-két esetben a koncentrációk meghaladták a megengedett határértéket, de azért szerencsére a magyar oldalon komolyabb problémákat nem észleltünk. Na most ez a probléma egyébként, ennek a probléma megoldására a szlovák kormány egy állami projektet indított el, hogy itt egy olyan műszaki létesítményt hozzanak létre, amely a fakadó savas bányavizeket megfogja, megtisztítja, és így a környezetre már nem ártalmas módon tudják a folyóvízbe jutatni ezt a tisztított vizet. De a projektünk gondolata onnan jött, hogy a bánya mellett a Sajó vízgyűjtőjén Dobsinától lefelé több hasonló ércbánya is található szlovák oldalon, illetve a Sajó magyarországi szakaszán meg felhagyott szénbányák találhatóak a Sajóvölgyben, Putnok, Múcsony, Sajó Szentpéter környezetére, ha gondolunk, akkor itt mindenki emlékszik arra, hogy szénbányák, barna kőszénbányák működtek, és bár ezek a bányák be vannak zárva, itt több területen meddőhányók is vannak, és mind a meddőhányókból, itt a magyarországi szakaszon, mind a bezárt szlovák oldali bányákból előfordulhatnak még hasonló problémák, vagy ugye a szélsőséges időjárási viszonyok hatására akár ezek a meddőhányók, akár állékonysági problémákat, megcsúszásokat is okozhatnak. Tehát a projekt alapgondolata az volt, hogy ezen a vízgyűjtő területen felmérjük még ezeket a lehetséges kockázati tényezőket, és egy kockázat elemzésen alapuló intézkedési tervet dolgozzunk ki annak érdekében, hogy a Sajó vízgyűjtő területe, a Sajó vízminőségét az Európai Unió vízkeret irányelvének megfelelően jó állapotban tudjuk tartani, virágozzanak a ott lévő halak, hiszen azért talán arra is emlékszik, vagy sokan emlékeznek, hogy itt a rendszerváltás előtt a 70-es, 80-as években, amikor ezen a, mind a szlovák oldalon, mind a magyarországi szakaszon a nehézipar nagyon komolyan működött, dübörgött, sajnos a Sajó az egy nyers szennyvíz folyóvá vált, gyakorlatilag kipusztult belőle minden növény, minden halfaj, tehát nem volt benne élővilág, és hát aztán a 90-es évek után, amikor ugye átalakult és leállították a nehézipari tevékenységet, a Sajó újra elkezdett élni, és hát nagyon büszkék vagyunk arra, hogy több mint 40 halfaj jelen van a Sajóban, tehát tényleg jó lenne a Sajónak ezt a biodiverzitását, ezt az ökológiai sokszínűségét, a jó vízminőségét hosszú távon megoldani.
És a Miskolci Egyetem, vagy hát a kutatócsoport a Miskolci Egyetem részéről milyen feladatot végez, úgymond, ha kérdezhetem így, hogyan osztották meg a munkát a másik két intézménnyel karöltve, milyen feladatokat végeznek a Miskolci Egyetem részéről?
Hát itt alapvetően mintavételek vannak erről a kijelölt felhagyott bányákról, meddőhányók vonatkozásában. Mi elsősorban a mintákat a magyar oldalon gyűjtjük, az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatósággal a feladatokat megosztva. A Kassai Partneregyetemünk, a szlovák oldalon végzi ezeket a hasonló feladatokat, de vannak olyan mérések, amelyeket csak mi tudunk elvégezni, tehát például geofizikai, felszíni geofizikai méréseket is végzünk, ebben itt nekünk van, a Miskolci Egyetemnek van kompetenciája, tehát ezek a típusú méréseket az egyetem, illetve az egyetem által bevont szakértők fogják elvégezni. A projekt 2 éves hosszúságú, tehát itt rendszeres mintavételekre is sor kerül, annak érdekében, hogy azért lássunk egyfajta tendenciát, folyamatot, és hát ahogy említettem, a mintavételeken, a terepi vizsgálatokon túl egy kockázatelemzési modell is fog készülni. Itt ebben mind a 3 partner, projektpartner részt fog venni, amelynek eredményeképpen ugye a döntéshozók részére le tudunk majd tenni egy megfelelő tervet, amely megnyugtatóan kezelheti ezt a helyzetet. A feladatok nagyságát az nagyjából tükrözi is azt, hogy hogyan osztozunk a projekt összköltségvetésén. Erre a 2 éves projektre a teljes projekt 1,4 millió eurót kapott. Ennek mindegy 50%-a a Miskolci Egyetemre került, tehát ennek az elköltését a Miskolci Egyetem kutatásai fogják majd megvalósítani, míg a maradék rész azon osztozik a Kassai Műszaki Egyetem és az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság.
És eddig hol, milyen méréseket sikerült végezni? Itt pont a riport előtt beszélgettük, hogy említette rektor helyettes úr, hogy már májusban elkezdődtek a munkák, a feladatok. Hogyan haladnak vele a mérésekkel, milyen eredmények születtek eddig?
Hát most alapvetően vízminta méréseket veszünk, ugye a bányából kijövő, kicsurgó vizeknek az összegyűjtése folyik, illetve a sajóból is történik vízmintavétel, a már rendszeres monitoring mintavételek mellett, hiszen a sajó, mint élő vízfolyás esetében ugye az egy állami feladat, hogy rendszeresen mintavételeket kell venni, mind szlovák oldalon, mind magyar oldalon. Ezeknek az állami mintavételeknek a koordinációját, összegyűjtését az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság végzi, és hát ezek a vízmintáknak az egy részét a igazgatóság méreti fel vízminőségi laboratóriumban, illetve itt a Miskolci Egyetemen is van egy olyan vízminőségi laboratóriumunk, ahol például pont nehézfémekre vonatkozólag meg tudjuk állapítani, hogy milyen típusú nehézfémek találhatók a mintában. Ugye egy nagyon érdekes kérdés a nehézfémek jelenléte mellett a sajó vízében az arzén tartalom is, hiszen talán a nyáron a Magyar Horgász Szövetség részéről történt egy felhívás, hogy a sajóból kifogott halakat nem célszerű most fogyasztani, még ez az egész szennyeződési probléma meg nem szűnik. Ugye ez azért van, mert ugye ez az alsó sajónál található Vasércbányából, mint említettem, még mindig történnek olyan jellegű szennyező víz kijövetelek, amelyek a sajó vízminőségét veszélyeztetik, és ez pedig azt jelenti, hogy ugye a nehézfémekkel és az arzénnal az a probléma, hogy akkumulálódik egyrészt a meder üledékben, illetve a vízben található növényekben, illetve a halakban, tehát mind az nehézfémek, mind az arzén képes akkumulálódni, és emiatt a akkumulációs veszély miatt javasolják a Horgász Szövetség, hogy most, amíg ez a műszaki beavatkozás az év végéig nem történik meg, és nem várható garantáltan jó minőségű víz a sajón, addig lehetőség szerint nem érdemes a halakat fogyasztani, a sajóból kifogott halakat fogyasztani.
És amúgy hogyan látják itt a sajóban, hát ha mondhatjuk úgy, mekkora a probléma, mérések esetleg mit mutatnak, mi tűnik fel, vagy most egy kicsit nyugodtabb a sajóvize az elmúlt időszakhoz képest, mi tapasztalható, mit látnak a kutatók?
Ugye azt látjuk, hogy alapvetően azért, ha sikerül ezt az alsó sajónál lévő Vasércbányának a kifolyó bányavizét megfogni, megfelelően kezelni, amelyre a műszaki beruházást az év végéig ígérték a szlovák partnerek, akkor a helyzet remélhetőleg azért sokkal jobb lesz. Ugye a mi projektünk még arra irányul, hogy a többi bánya esetében felmérjük a potenciális kockázatokat, hogy hasonló előfordulást minimálisra vagy zéró valószínűségre csökkentsünk, hiszen ebben az esetben azért alapvetően, ugye, amiről már az előbb is beszéltem, a sajónak egy jó vízminőségi állapota van, megfelelő ökológiai ökoszisztémával, megfelelő növényvilággal, algákkal, megfelelő halfajokkal, tehát alapvetően a sajó vízminősége rendben van. El kell kerülni, hogy időszakonként ilyen jellegű szennyezések érjék, tehát ezt a jó állapotot igyekezzünk megtartani. Ugye ezek a problémák azért fordultak elő 2022-ben, mert a szélsőséges időjárási viszonyok extrém csapadékviszonyokat, extrém alacsony sajóvízállásokat generál, és ez mind-mind felerősíti ezeket a környezeti problémákat. Ugye beszivárgó bányavizek kis mennyiségben eddig is voltak, de ha megfelelő mennyiségű hozam van a sajóban, akkor a természetes élővizeknek olyan erős a hígító hatása, hogy ezek a szennyeződések meg se látszanak a folyóban. De ha a szennyeződés mennyisége ugyanakkora, de a folyó vízhozamada egy szárazabb, egy hosszú szárazabb időszakban meg töredékére csökken, mondjuk tizedére, huszadára csökken a normál hozamnak, akkor azt jelenti, hogy a folyó hígítő hatása sokkal gyengébb, a koncentrációja a szennyezéseknek magas lesz, ezáltal már ártalmas lehet a környezetre, a növényvilágra vagy a halvilágra. Tehát a vizsgálatainkban ezt a fajta szélsőséges időjárási viszonyoknak a hatását, folyóra gyakorolt hatását, vagy a meddőhányók állékonyságára gyakorolt hatását is figyelembe kell vennünk, hogy egy megnyugtató intézkedési tervet tudjunk letenni a döntéshozók számára.
Ilyen esetekre milyen tervet gondolnak, vagy lehet kidolgozni, talán nehéz megmondani, hogyan lehet az ilyenekre felkészülni, hogy akár a magyarországi oldalon a különböző bányákból, meddőhányokból ne történjen ekkora mértékű szennyezés a sajóban.
Hát ha már egy kicsit pontosabb képünk lesz a helyzetről a különböző vizsgált bányák, meddőhányók esetében, akkor nyilvánvalóan igyekszünk egyszerű műszaki megoldásokat javasolni, illetve nyilván egyrészt a lehetséges felszíne törő szennyvizeknek a megfogására, átmeneti tározására, hogy ezek a vizek ne jussanak be az élővizekbe, vagy magába a sajóba. Tehát egyrészt a vízminőség megóvásával kapcsolatos intézkedéseket fogunk tenni. A másik dolog, amit említettem, hogy vannak meddőhányók is, mint szlovák oldalon, mint magyar oldalon, itt pedig az innen kijövő esetleges szennyvizek kérdése mellett fontos ezeknek a meddőhányóknak az állékonysági kérdéseivre is koncentrálunk, tehát hogy hogyan stabilizálhatóak, hogyan erősíthetőek meg az ajzata vagy a környezete ezeknek a meddőhányóknak, hogy esetleges egy csúszás, egy súvadás, vagy egy megrogyás esetében se történjen jelentős környezetszennyezés, vagy megint az élővíznek, vagy a sajóvizének az elszennyeződése. Tehát egy komplex intézkedési tervet próbálunk lerakni az egyszerűbb megoldásoktól, értelemszerűen a bonyolultabb, drágább megoldások is. Nyilván ennek a megoldásoknak a jelentős része jelenlegi ismereteink szerint viszonylag egyszerű, alacsony költségekből megoldható dolog lesz, amelyet véleményünk szerint a magyar oldalon a vízügyi igazgatóság felügyeletével, vagy a szlovák partnerek ezeket a javasolt megoldásokat könnyen tudják majd applikálni. Ha esetleg olyan problémát is feltárunk, amelynek a kezelése már jelentősebb anyagi forrásokat igényel, akkor nyilvánvalóan, hogy mi fel tudjuk hívni a figyelmet a problémára, és javaslatot teszünk ki annak érdekében, hogy esetleg egy pályázati kiírás, vagy egyszerűen kormányzati szinten, akár szlovák vagy magyar oldalon, kormányzati szinten történjen megfelelő pénzügyi allokáció annak érdekében, hogy akkor az ilyen jelentősebb vízminőség javító beruházást meg lehessen valósítani ezen a egyébként nagyon szép vidéken.
Kedves hallgatóink, feltérképezik a Sajó állapotát, a Sajó folyó jelenlegi állapotát és az annak vízgyűjtő területén felhagyott bányák potenciális szennyező hatását vizsgáló projektet indított ugyanis a Kassai Műszaki Egyetem, a Miskolci Egyetem és az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság. Az összköltsége a projektnek 1,4 millió euró. A Kassai Egyetem Szlovákiában 25 mintahelyszínen felszíni és felszín alatti vízminőségi kutatások, talajmechanikai, geofizikai és geokémiai vizsgálatok végzésével igyekszik feltárni a Sajó vízgyűjtő területén lévő felhagyott bányák szennyező hatását. Magyarországon a Miskolci Egyetem 22, míg az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság 10 helyszínen végez hasonló vizsgálatokat. A részletekről Szűcs Péter, a Miskolci Egyetem általános rektor helyettese számolt be, a riporter Sütő Dávid Pelé volt.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.